Jó napot kívánok, ez a Hatuma Podcast, Magyarország határain kívüli magyar és nem csak magyar történetek következnek. Hárman beszélgetünk, Pressburger Csaba Vajdaságból, Finta már Felvidékről jelentkezik be, én Parászka Buróka vagyok, és Marosvásárhelyről kérdezem a kollégáimat. Túl a szlovákiai elnökválasztásokon kicsit fáradtnak tűnik a Kárpát-medence, ám bár nem pihen, közelednek az európai parlamenti választások, és nagyon sok helyen az önkormányzati választások. Azt a furcsa jelenséget vettem észre, hogy mintha változna egy kicsit az orosz kormánypropaganda és az orosz kísérletek arra, hogy befolyással legyenek a térségünkre. Azt látom, hogy Szlovákiában is nagyon érdekes purpárlék indultak meg már. Legutóbb Robert Fico találkozott az ukrán kormányfővel, és hát ezt nem mindenki nézte jó szemmel. Mi zajlik nálatok?
Tudni kell ugye, hogy Robert Fico tulajdonképpen annak köszönheti a hatalmát, hogy az előző ciklusban kifejezetten merészen dörgölőzött a szélső jobbhoz és a Kreml propaganda által irányított, illetve befolyásolt tömegekhez, és ezt nagyon, nagyon is élvezte, tulajdonképpen tündökölt ebben a közegben. Maga mellé gyűjtött egy csomó olyan embert, akinek van valamilyen kapcsolata ezzel a társasággal, illetve olyan médiáknak a bizalmát élvezte, illetve rajongását élvezte, amelyek nagyon-nagyon közel állnak az orosz propagandához.
Bocsáss meg, hogy közbeszakítalak, hogy ez a Robert Fico személyes szerelme és szimpátiája, vagy körülnézett az európai térképen, és megnézte, hogy hol terem neki gyümölcs, babér. Hogy történt?
Igazából kicsit a kettő kombinálva. Tehát Robert Fico rendkívül pragmatikusan áll ezekhez a dolgokhoz. Ő a legeurópaibb európai, hogyha arról van szó, és az elmúlt években úgy volt, hogy ha éppen az Európai Unióhoz kellett dörgölőzni, és a mag Európába kellett igyekezni, akkor ő volt az az ember, aki ezt a leghangosabban hirdette. És most, amikor úgy érzi, hogy most keletről talán olyan szelek fújnak, amikre ő is rá tud ülni, most oda dörglőzik. De egyébként soha nem titkolta azt, hogy neki erős kapcsolata van az orosz barátsággal, illetve ezzel a russzofil hozzáállással, ami egyébként a szlovákságnak, illetve a szlovákság egy részének, a DNS-ének a része. Úgyhogy ő tulajdonképpen jól érzi magát ezekben a vizekben, és nem akar nagyon kimozogni ezekből a dolgokból. Ráadásul most ugye az elmúlt időszakban ez erős belpolitikai profitot is adott a számára. Na most az történt ugye, hogy megnyerte a választásokat, át kellett kalapálnia egy csomó mindent a saját védelmében és mentségére a parlamenten, illetve tulajdonképpen le kellett nyeletni egyfajta libatömésként le kellett nyeletni ezeket a dolgokat az országgal, és hát ez nyilvánvalóan Európában nem tetszik különösebben, úgyhogy valamilyen módon kompenzálni kell, és igazából ez a Robert Fico féle pávatáncnak az egyik állomása, ami most zajlik. Ugye már rövid időn belül másodszor találkozott az ukrán kollégájával, az ukrán miniszterelnökkel, Denis Mihállal, és hát igen, ő kifejezetten, hogy is mondjam, barátságosan és kifejezetten simulékonyan áll ehhez az egész történethez, nagyon úgy tűnik, amivel aztán ugye felháborodást keltett azon az oldalon, amely eddig őt úgy támogatta, mint a nagy russzofil politikus. De közben a másik oldalra is tesz gesztusokat. Tehát nagyon nehezen olvasható, és nagyon kevéssé kell szerintem komoly valamiféle súlyt adni ezeknek a megnyilvánulásainak. Egész egyszerűen azért, mert ő tényleg mindenhová nyalint egy kicsit, hogyha úgy alakul. Otthon viszont, amíg a többiek azon gondolkodnak, hogy tulajdonképpen Robert Fico mit csinál, addig otthon szépen el tudja rendezni a dolgait, és le tud kalapálni mindenkit, akit le kell kalapálnia. Tehát szerintem Ukrajnában tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy az a simulékonyság és az a zsovialitás, amivel most hozzáállt Ukrajnához ezen a találkozón, és az a megértés, amivel hozzáállt most Ukrajnához ehhez a találkozón, ami most volt, hogy ez nem őszinte, hogy ez most egy ilyen politikai játszma, és nincs igazán semmi mögötte, tulajdonképpen csak bizonyos pillanatnyi érdekek kihasználása. Tehát Robert Fico nem hiszem, hogy ennél sokkal bonyolultabb politikát folytatna, vagy alapvetően sokkal bonyolultabb ember lenne. Ő egy opportunista és eléggé pragmatikus politikus ahhoz, hogy tudja, hogy ezekkel a dolgokkal tud okozni némi zavart, és amíg ez a zavar tart, vagy amíg ez a találgatás tart, addig ő otthon a saját gőzhengeres tervét azt meg tudja oldani, illetve hát nem fenyegeti őt semmi, mert hát választások most már ugye nincsenek, most 3 évig nyugalom van, gyakorlatilag azt csinál, amit akar, és majd még ráír arra, hogy mondjuk 2-3 év múlva újra elkezdeni egy kicsit vissza-vissza téregetni majd olyan obskúrus csatornákra, meg olyan orosz barát, meg Kreml propagandát harsogó alternatív médiákban, mint az Infovojna, vagy a Slobodny Vysielač, vagy hasonló szlovák propaganda rádiók, illetve médiatermékek.
Majd ki foglak faggatni, hogyha te szoktál kirándulni ezeknek a világába, hogy mit lehet ott hallani, de először hallgassuk meg, hogy mit mond Csaba, mi újság Szerbiában, a szerb-orosz fronton, mert az egy speciális helyzet, nem csak a pánszláv testvériség okán, hanem mert azt hiszem, hogy nálatok volt a legerősebb, meg nálatok a legerősebb a kapcsolat Moszkva és Belgrád között. A múltkor néztem végig egy statisztikát, hogy költözik át a fiatal orosz elit Belgrádba, és milyen vonzó célpont lett. Ugyanilyen virágzó a kapcsolat most is? Előre haladtok, nem hátra?
Azért ezt a kettőt én külön választanám, tehát az orosz elitnek a Belgrádba, illetve Újvidékre költözését alapvetően a háború befolyásolta, illetve az, hogy hát sokan közülük már nem tudták folytatni az üzleti tevékenységüket Oroszországban, és egy olyan országba jöttek, tehát alapvetően fiatal technokratákról beszélünk, aki egy olyan országba jöttek, ahol azért mégis viszonylag szívesen látják őket, bár azért ez is kettős dolog, mert hát egy igazi ruszofil országba, hogyha háború idején fiatal oroszok jönnek, akkor azért fölmerül a kérdés, hogy miért nem otthon vannak, hogy folytassák azt a...
Védjék
hát,
a hazát.
Hogy is mondták? Igen, hát most vagy abban a katonai, a különleges katonai akcióban vegyenek részt, amely éppen folyamatban van. Másfelől viszont tény az, hogy nagyon nagy szimpátia nyilvánul meg a Oroszországgal szemben Szerbiában, úgyhogy én nagyon sokszor nem is értem azt, amikor ti arról beszéltek, hogy az orosz propaganda az hogyan befolyásol ezt vagy azt országaitokban, és hogy egyáltalán mi ez az orosz propaganda nálunk, ez annyira szerves része a média világnak, hogy én nem is tudom külön választani, hogy itt most valaki, tehát hogyha orosz propagandáról beszélünk, akkor olyan embereket képzeljünk el, akik azért folytatják a propagandát, mert pénzt kapnak érte? Mert ha így van, akkor azt gondolom, hogy Szerbia kivétel, hiszen itt nem, persze nyilván kapnak pénzt, de egyáltalán nem biztos, hogy Moszkvától, az viszont egészen biztos, hogy nagy lelkesedéssel folytatják ezt a propagandát nagyon sok médiaterméknél, úgyhogy ilyen szempontból valóban Szerbia egy kivételes hely, és hát az ország vezetése is folyamatosan két tűz között van, vagy egy hintapolitikát, vagy inkább azt mondanám, hogy kötéltáncot folytat az utóbbi időben, illetve már nagyon régóta. De hát az a hintapolitika, amit folytatott, az azt gondolom, hogy jó is, hogy használtam ezt a másik kifejezést, egyre inkább kötéltánccá válik. Most például hát Franciaországban járt a szerb államfő, ahol az Elizé palotában nagy tisztelettel fogadták, és nem győzött itthon hát arról beszélni a médiában, hogy ez micsoda megtiszteltetés, hogy tényleg ott felsorakozott a katonaság, nem tudom én, a részfúvósok, jött Macron, kinyitotta az ajtót előtte. Szóval tényleg egy ilyen nagyon látványos fogadtatásban részesült. Persze aztán a szerbiai ellenzéki sajtó bemutatta azt, hogy gyakorlatilag minden érkező államfőt ugyanígy fogadnak, tehát nincs itt semmi látnivaló, úgymond. Minden esetre azért utazott Franciaországba, mert úgy néz ki, hogy 12 Rafale vadászgépet vásárol Szerbia, ami hát ugye tudjuk, hogy egy óriási beruházás, és nem csak kimondottan egy katonai beruházásnak tekinthető, hiszen azáltal, hogy egy bizonyos országtól, amely azért meglehetősen ugye ideológiailag elkötelezett a nyugat mellett, sőt, hát annak az egyik zászlóvívője, azt is jelenti, hogy ettől az országtól aztán hát minden nagyon sok más szempontból is függővé teszi magát, úgymond, ha csak a repülőgépeket nézzük, ugye ezeket folyamatosan szervízelni kell, alkatrészeket kell beleszerezni, olyan kiképzést kell, hogy kapjanak a katonák, amely hát ott történik, és nem mondjuk Oroszországban, hogyha migeket vásárolt volna Szerbia. Úgyhogy ez bizony zokon is vették Moszkvában, és nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a szerb államfő Párizsba látogatott. Meg is jelent az egyik orosz propaganda médiumban, a gazettában egy cikk a Vučić látogatásról, amely hát meglehetős gúnnyal és keserűséggel számolt be erről a látogatásról, és hát olyasmiket írtak benne, hogy feladta az elveit, politikai öngyilkosság, amit csinál, és hát tulajdonképpen könyörögni ment oda, mert olyan helyzetekre számíthat a közeljövőben Szerbia, amelyeket nehezen tudna megnyerni, hogyha nem volnának nyugati szövetségesei. Két ilyen dolog van most jelen pillanatban folyamatban. Az egyik egy ENSZ határozat, amely a szrebrenicai vérengzést népirtásként definiálná. Ez ellen Szerbia kézzel-lábbal tiltakozik, két okból. Az egyik az, hogy elképzelhető, hogyha így definiálnák, és a szerb hadsereget mondanák ki, mint ennek az egésznek a lebonyolítóját, akkor fölmerülne ugye egészen jogosan a kártérítési igény kérdése is a boszniai háború miatt. Egyfelől, másfelől pedig hát a boszniai szerb köztársaság gyakorlatilag nagyon sokan így is nevezik, hogy egy genocid képződmény. Tehát nem máson, mint népirtáson alapulva tudott létrejönni egy ilyen homogén képződmény Bosznián belül, és hát ugye tudjuk, hogy Milorad Dodik, aki ott most viszi a prímet, milyen orosz barát és milyen szecesszionista politikát képvisel, és mindez összefüggésben van azzal is, amit a szerb államfő a retorika szintjén ebben a kötéltáncában az orosz szimpatizánsok irányában mutat. Úgyhogy én most nagyon nehezen tudnám megítélni azt, hogy Szerbia hol tart ebben a nyugat vagy kelet dihatómiában, ami már nagyon régóta fönnáll, és nagyon sokszor mondják az elemzők azt, hogy most eljött a pillanat, és most már végképp biztosan és 100% el fogja dönteni, hogy hova áll, de hát ez a mai napig nem történt meg, látjuk ezeket a különböző egymásnak ellentmondó jeleket, és igazából én már körülbelül másfél évvel ezelőtt is azt jósoltam, és az úgy látszik, hogy ez hát nem jött be ez a jóslat, ezt be kell vallanom, hogy Szerbia leszáll erről az orosz vonatról, és egyértelműen a nyugat felé közeledik, mert tényleg minden racionális oka megvan erre, de hát ugye vannak itt irracionális dolgok, egyszerűen nagyon nehéz egy olyan társadalmat átállítani, amelyet belehajszoltak ebbe a ruszofilségbe az utóbbi évtizedben, Tehát ez nyilván egy olyan folyamat lesz, aminek én még azért nagyon nem látom az elejét se, nem hogy a végét.
Azt kérdezte Csaba az imént, hogy vajon milyen az az orosz propaganda, amit mi látunk, akkor most mesélj a kalandjaidról. Márk, miket láttál az előbb említett szájtokon, kommentmezőkben, milyen ez a világ?
Az az érdekes egyébként, hogy az utóbbi időben, mint hogyha visszafogottabbak lennének az infoháború kutyái Szlovákiában. Tehát ugye győzött az ő oldaluk, mondjuk így, azzal, hogy véget ért a választási kampány, most mindenki vesz egy kis levegőt, és hát ugyanez történik tulajdonképpen ezen az oldalon is. Úgyhogy az elmúlt napokban, amikor rápillantottam ezekre az oldalakra, illetve ezeknek a politikusoknak, illetve aktoroknak a közösségi oldalára, nem láttam, hogy olyan hatalmas offenzívában lennének éppen. Van némi elégedetlenség nyilvánvalóan Robert Ficoval, tehát a szélső jobb oldal, illetve ennek a szcénának a doyenje, Stefan Harabin egykori legfelsőbb bíró azért kiosztja a népet, ahogy csak ő tudja, illetve bír el minden résztvevőt, ahogy tényleg a sajátos stílusában. De egyébként kifejezetten visszafogott az agenda most ezen az oldalon. Tehát igazából ami történik az, hogy azokat a lépéseket, illetve ügyeket támasztják alá támogatólag, amiket Robert Fico belpolitikai szintéren visz. Ugye állandó téma a liberális pártoknak, illetve politikusoknak a besingelése, tehát őket bírálják, de finoman szólva is sokkal visszafogottabb most ez a szcéna, mint akár pár hónappal ezelőtt volt, nem beszélve arról, hogy ahhoz képest, ami mondjuk pár évvel ezelőtt volt itt ezen a szcénán, az mennyire más, mint ami most történik. Tehát a Covid alatt például, ez volt ugye a Covid-járvány volt ezeknek az oldalaknak az abszolút, mondjuk rakéta kilövő állomása, mert akkor íveltek fel egészen elképesztő mértékben, és aztán amikor kitört ugye az orosz agresszió Ukrajnában, akkor csak hozzátették, bekapcsolták a segédrakétákat, tehát akkor még sikerült még magasabbra ívelniük. És hát bebizonyosodik az, hogy amikor, tehát ezeknek az oldalaknak, ezeknek szükségük van arra, hogy valami ellen legyenek, ezeknek a politikusoknak is, hogy legyen egy ellenségképük. És most, hogy gyakorlatilag mindent megnyertek, illetve az ő politikai oldaluk mindent megnyert, nem igazán tudnak kezdeni magukkal semmit. Tehát az örömódákat, azokat elzengték. Még nem jött el az idő arra, hogy a nem teljesen az ő jelöltjüknek számító embereket kezdjék el bírálni, tehát például Peter Pellegrini, aki még el sem foglalta ugye az elnöki hivatalt. Úgyhogy egy kicsit úgy kétségbe vannak esve, és úgy érzem, hogy az utóbbi hónapokban azért az Oroszország irányából érkező dezinformációs nyomás az sokkal kevésbé intenzív, mint akár az elmúlt hónapokban, ahhoz képest, ami 2022 első felében volt itt, ahhoz képest meg abszolút, tehát összesen hasonlítható a nagyságrend, hogy mekkora a különbség. És hát ugye, amikor nem etetik ezt a hálózatot, akkor nem tudnak mire rápörögni és ráizgulni. Igazából most próbálnak egy kicsit finoman fogalmazva is mainstream-é válni. Van egy ismert youtuber, egy szélső jobboldali youtuber, Daniel Bombicnak hívják, Dani Kollár néven fut az interneten.
Bohár Daniel, szlovák artelegúja?
Nem, annál egy kicsit keményebb figura.
Jézusom, tehát ezt fejtsd ki!
Ő tényleg egy vulgárisan agresszív, igazi, ilyen verőlegény típusú figura, aki tényleg rendkívül módon kiéli magát abban, hogy iszonyatosan agresszívan támad nem csak közszereplőket, vagy újságírókat, hanem akár átlag embereket. Tehát amikor a COVID-járvány idején ő ugye egy iszonyatosan oltásellenes COVID-tagadó fickó, amikor a COVID-járvány dúlt, akkor a közegészségügyi hivatalnak a tök átlagos munkatársait támadta, és hozta nyilvánosságra a neveiket, illetve rendőröket például. Egyébként elfogadó parancs van ellene kiadva, Londonban él. Most dönt a brit bíróság arról, hogy visszaadják ezt Szlovákiának, vagy sem. Nyomkövetővel a lábán él. Pont azokért a kijelentésekért, illetve fenyegetésekért, meg szélsőséges tartalomért, meg hasonlókért, amiket ő hangoztatott a COVID idején. Úgyhogy, meg hát ugye korábban is, és hát ő például most azzal szórakozik, hogy vannak ilyen beszélgetős műsorai, illetve vannak Szlovákiában ilyen kávéházi beszélgetések, amiben őt is bekapcsolják, és akkor ő gyakorlatilag egy eljárás alatt álló emberként teljesen simán beszélget Matúsú teljes tag belügyminiszterrel például. Ez például egy nagyon érdekes része volt ennek a dolognak. És Matúsú teljes tag belügyminiszterrel, akinek ugye az lenne a feladata, hogy az ilyen embereknek az elfogásáról és az igazság szolgáltatás menetéről is bizonyos szempontból, illetve a közrend fenntartásának tehát emellett ügyködjön. Hát ez nem sikerül ugye maradéktalanul, miközben ezzel a youtuberrel röhögcsél egy műsorban, meg beszélgetnek arról, hogy milyen jól csinálják most a jelenlegi kormánypártok ezt a nagy szlovákiai átalakítási folyamatot. Szóval ilyen abszurd helyzeteket is kitermel magából ez a jelenség, illetve a mostani kor. És hát ugye a jelenlegi kormánypártok politikusainak jó része is azon dolgozik, hogy ezek az alternatív médiák, illetve ezek a youtuberek, meg ezek a furcsa, obskúros figurák legyenek az új mediális mainstream. Hát nem tudom, hogy ez mennyire fog nekik sikerülni, mert mondjuk érteni meg nem értenek hozzá.
Igen, ezen gondolkodom így visszagondolva, tehát hogy az első ilyen prehistorikus propagandista, azt hiszem, az a Tomcat volt Magyarországon a rendszerváltás után, és láttunk...
Hát jóval a rendszerváltás után volt, ő már 2000-es
évek. A 90-es évek végén, 2000-es évek legelején volt neki a nagy felfutása, és de hát a lényeg az, hogy ez ilyen tiszavirág jellegű ciklusokban megjelennek ilyen figurák, és aztán eltűnnek. Én még nem tudom, de gondolkozz ezen te is, Csaba, hogy nálatok, vagy Szlovákiában, vagy Magyarországon akár láttatok-e olyant, aki tényleg megmaradt a médiában, és ebből a trash médiából egyszer csak előbújt valami stabil, valami hosszú távon, és sokak által követett platform. Nem tudom, hogy ez csak egy ilyen szubjektív, megalapozatlan benyomás, de én azt látom, hogy az utóbbi hónapokban Magyarországon kifejezetten van egy propaganda elleni lázadás, hogy abban az országban, ahol a közmédia felszámolása után a propaganda hatása melbevágó volt, úgy hirtelen, mintha kezdenének az emberek egy kicsit szembefordulni.
Én ezt abszolút nem tapasztalom Szerbiában, illetve igenis tudok mondani olyan médiumokat és akár média személyiségeket is, amelyek és akik már, hát akár úgy is mondhatnám, hogy évtizedek óta a csúcson vannak. Kormányok jöttek, mentek, hol erősebb volt a represszió, hol gyengébb, de mondjuk egy Pink televízió, amely már a 90-es években is a legalját képviselte, és ez sikerült átmenteni aztán a 2000-es évek demokratizálódását követően is, és aztán 2010-ben még inkább felerősödött. Ez már egész média birodalomnak számít Szerbiában, tehát egy csomó csatornája van, egy nemzeti, tehát országos lefedettségű csatorna, ez maga a Pink, de van ennek egy számos leágazása. De mellé most már oda lehet képzelni két másik, ugyancsak országos lefedettségű kereskedelmi adót, és akkor ez még csak a televízió. Szerbiában nagyon nagy jelentősége van a nyomtatott sajtónak is. Itt elsősorban egy Informer nevű lap az, amelyik a prímet viszi, és a főszerkesztője, aki rendszeresen megjelenik egyébként televíziós műsorokban is, akit úgy hívnak, hogy Dragan J. Vucicevic, azért érdekes a neve, mert egyrészt DJ Vucicevicnek szokták így rövidíteni, másrészt meg hát ugye tudjuk a Vucicevic, akkor van a Vucevic, ő a szerb haladópárt jelenlegi elnöke, és a Vucic, akit ugye nem kell külön bemutatnom. No, hát ez nagyjából ugyanaz a sorozatgyártmány, csak mindnek más a feladata. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy nálunk megnevezhető konkrét személyek, akik már nagyon régóta jelen vannak a média trash részében, úgyhogy, és nem is látom azt, hogy ez ne lenne akár érdeke a hatalomnak is. Tehát itt nagyon sok kormányzati pénz is áll mögött. Tehát például az Informer nagyon sok olyan pénzt csatornázott be, amellett, hogy persze ismerjük ezeket a módszereket, hogy állami hirdetések jelennek meg a labban, de képes volt arra is, hogy pályázzon, képzeljétek el, az önkormányzati média pályázatokon, ahol hát azért mégiscsak inkább helyi lapokat, helyi médiumokat kellene, hogy támogassanak, és ki volt adva a kvázi bíráló bizottságnak, hogy ezeket az országos lefedettségű bulvárlapokat pénzeljék, illetve ezeknek adják a pénzügyi támogatást, mert kvázi valami hely, tehát beadtak valami pályázatot, hogy mit tudom én, melyik kis faluban, majd ők tudósítanak. És akkor ezeknek ilyen formában is jut állami pénz. De hát persze emellett, mivel tényleg nagy példányszámú lapokról, sok ember által nézett televíziókról beszélünk, kereskedelmileg is azért van létjogosultságuk.
Tehát akkor van átjárás a média alvilágból, a média felvilágból. Nem tudom, hogy ez... Én arra gondoltam egyébként, hogy hitelesebbé, elfogadottabbá válik, tehát hogy úgy leülepedik egy kicsit, vagy ugyanaz a szemét ömlik, és ugyanúgy viszonyul hozzá a közönség.
Érdekes azért, amit kérdezel, mert voltak időszakok, most nem az Informerről, hanem egy másik lapról, a Kurírról beszélek, ami szintén egy trash újság, de voltak időszakai, amikor megmutatta, hogy tud akár oknyomozással foglalkozni, és teljesen lejönni erről a, hát nem is tudom, tehát a bulvárlapnak marad, de egy ilyen komoly bulvárt vitt. Nagyon rövid időszakról beszélünk. Ugyanígy a Pink televízió, aminek azért nevéről is azért már így nagyjából el tudjátok képzelni, hát amellett, hogy ugye mindenféle rózsaszín tartalommal van tele, egy ilyen masszív propaganda folyik belőle, mindig az aktuális hatalmat masszírozza alulról természetesen. Úgyhogy volt a Pinknek is egy olyan időszaka, amikor tényleg olyan újságírókat alkalmaztak, szerkesztőket, akik vérprofik és nagyon jó műsorokat készítettek, de aztán, amikor eljött egy olyan időszak, amikor úgy látták, hogy erre most már nincs igény, vagy nincs szükség, akkor egyszerűen ezeket kiebrudalták, és jött a trash, visszatért, úgymond.
Én azt láttam, hogy amikor megjelentek ezek masszívan a troll hadseregek Európában, és azt hiszem, hogy ezt az első energiaválságra és arra az időszakra kell visszavezetni, amikor felmerült, hogy le kéne válni az orosz gázról, vagy legalábbis az orosz zsarolási potenciált kéne csökkenteni valamikor a 2010-es évek második felében. Szóval akkor ezek a troll farmok, nevezzük így, vagy dezinformációs központok, ezeknek nem volt más küldetése, mint dezinformálni és destabilizálni a térséget. Tehát nem volt egy ilyen egy ilyen kompakt terv arra, hogy akkor átveszik itt a tudatformálást és becsepegtet. Tehát nincs külön üzenet ennek a térségnek, azon kívül, hogy bocsánattal legyen mondva, legyetek szarul, legyen instabil a kormányotok, kivéve, ha az a kormányfő, akit mi szeretnénk. És ezt látjuk most Szlovákiában, hogy nincs, ami erről beszélt már közelőbb, hogy nincs, amiért destabilizálni. Innentől tovább nehéz lépni. A Varga botrány alatt én azt láttam, hogy néha megcserélődnek a szerepek. Tehát egyszer csak a kormánypropagandára ráállt magyar információs gyár védekezésre kényszerül, elkezd sajtóetikáról beszélni, számon kérni, és egyszer csak úgy azzal szembesül, hogy már nem ő tematizál, nem ő a támadó fél, nem ő a számon kérő fél, és akkor teljesen felborulnak a szerepek, és ha nem figyelnek oda, akkor tényleg az történik, amit te mondasz, Csaba, hogy elkezdenek médiát csinálni. Persze Romániában az a helyzet, hogy itt nem arról van szó, hogy van néhány elszabadult blogger, meg vlogger, meg nem tudom, egy-egy ilyen propagandista, hanem megjelent a deepfake például. Hang és film és mozgóképes hamisítványok, és nagyon-nagyon nagy feladat előtt állnak az újságírók, meg a befogadó is, az internetező is, hogy felismerje, hogy akkor az tényleg a miniszter mondta, vagy a miniszterelnök mondta, vagy nem ő mondta. Szóval én itt látok most egy ilyen elég veszélyes küszöböt, amit meg kell lépjünk. Nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyen jelenségekkel.
Szlovákiában volt ilyen, még a parlamenti választások előtt volt egy elég komoly deepfake incidens, amikor egy Stefan Harabin közeli Telegram csatornáról elkezdett terjedni egy mesterséges intelligencia által generált állítólagos telefonbeszélgetés, illetve egy hamis telefonbeszélgetés egy újságírónő és az ellenzéki progresszív Szlovákiának az elnöke között, ahol osztozkodnak, meg mindenféle furcsa dolgokról beszélnek, és hát kiderült, természetesen nyilvánvaló volt, akik ismerik, illetve nem egy kő alatt élnek, azok tudják, hogy ez egy hamis beszélgetés volt. Ehhez képest viszont virálisan terjed gyakorlatilag órákkal a választások előtt, úgyhogy ez egy elég komoly beavatkozás volt a szlovákiai választási időszakba, és hát az oknyomozó újságírók után elrettek ennek a történetnek, és erősen valószínűsítik, hogy itt bizony elég nyilvánvalóan felbukkan az orosz szál, illetve az orosz beavatkozásnak a jeleit mutatja ez az egész incidens. És hát én azóta is ülök és várom, hogy mikor jönnek majd a következő ilyen deepfake dolgok, vagy még nincs igazán szükség arra, hogy ezt így megbonyolítsák, vagy egyelőre még úgy gondolják az aktorok is, illetve az informátorok is, hogy a technológia még megbízhatatlan, mert könnyedén lebuktatható, vagy nem jött el még az a megfelelő pillanat, amikor ezt bedobják. Igazából nem nagyon lehet egyértelmű következtetést levonni abból, hogy miért maradnak el ezek a dolgok, de lehet, hogy egyelőre még tulajdonképpen nincs rá szükség Szlovákiában. De hát ugye eljutottunk arra a pontra, amikor a dezinformációkat, illetve a tempót, vagy ennek a szcénának a tempóját és az ütemét a legfelsőbb politikai hatalom diktálja. Tehát igazából Robert Fico, amiket nyilatkozik, meg ahogy beszél, meg amilyen hangon beszél, illetve amilyen retorikát használ jelen pillanatban az országban, hát ilyenkor talán nincs is igazán szükség alternatív médiára, mert neki megvan a saját maga követőtábora, és hát, hogyha valaki belenéz a videókba, és hallja, hogy milyen szótárat használ a politikai ellenfelei, meg a civil szektor, meg az újságírók, meg a tulajdonképpen mindenki ellen, aki nem az ő választója, az hamar be tudja látni, hogy igazából nagyon nincs is szükség talán alternatív médiára. Robert Fico abszolút elvégzi azt a munkát helyettük, amit ők korábban végeztek.
Mindkét országban, Szerbiában és Szlovákiában is választások után vagyunk. Szlovákia elég drámai folyamat heteken van túl. Látjátok már a konszolidáció jeleit? Hogy hivatalok, emberek, helyezkedések, könyöklések, hol tartanak a meccsek?
Hát Szerbia az nem választások után van, hanem választások között szokott lenni általában, tehát itt nem nincs olyan, hogy 4 évig fönnáll egy rend, és akkor utána választások vannak, tehát itt a lehető legnagyobb káosz van folyamatosan. Ugye legutóbb decemberben voltak egyfelől parlamenti választások, másfelől néhány önkormányzatban is választottak, többek között Belgrádban, bár választásnak nehéz nevezni, mert hát masszív hamisításokkal ment végbe a dolog, és meg is fogják ismételni a belgrádi választást, bár hát hivatalosan ez nem ismétlés, illetve nem az előző választás megsemmisítése a hamisítások miatt, hanem kvázi nem tudott megalakulni a hatalom. De hát nyilván akkora nyomás nehezedett a nemzetközi szintéről az államvezetésre, hogy kénytelenek voltak meglépni ezt a dolgot, és hát jelen pillanatban épp az ellenzék és a hatalom közötti párbeszéd folyik, hogy milyen választási körülmények között kellene megtartani egyrészt a belgrádi választást, amit megismételnek, másrészt pedig hát az összes többi még hátralevő önkormányzatban a választást, mert nagyon sok önkormányzatban, az önkormányzatok legnagyobb részében nem sokára lejárnak a mandátumai a képviselőknek, úgyhogy ez egy fontos dolog, és az is nagyon fontos, hogy itt a vajdasági magyarokat is nagyban érinti ez az önkormányzati választás, mert mindazokban az önkormányzatokban, ahol magyarok nagy számban élnek, szintén választani fognak, és nagy kérdés az, hogy a VMS milyen fölállásban vesz részt, egyrészt ezekben az önkormányzatokban, másrészt azokban az önkormányzatokban, ahol ugyan vannak magyarok, de olyan kis számban élnek, hogy a VMS esetleg önállóan nem is tudna képviselői helyhez jutni. Annak ellenére, hogy Szerbiában nincs 5%-os küszöb kisebbségi pártok esetében, elég a természetes küszöböt elérni. No, de épp ehhez kapcsolódik az, hogy Belgrádban már a szerb haladó párt ugye átadta a saját listáját, készül erre a választásra, és a VMS is szerepel ezen a listán egy képviselővel, ami önmagában ugye még nem is olyan nagy, nem is tudom, nem olyan nagy meglepetés, hiszen koalíciós partnerek már közel 10 éve, viszont ez egy széleskörű koalíció, illetve egy olyan lista, amelyet nem csak a szerb haladó párt és a VMS alkot, hanem még számos más párt is. És hát többek között itt van a szerb radikális párt, amely Vojislav Šešeljnek a pártja, akiről hát nem tudom mennyit tudhatnak a hallgatók, de minden esetre Hágában 10 évre ítélték háborús bűncselekmények miatt egyfelől. Másfelől ő volt az, aki a 90-es években fegyverrel fenyegette a politikai ellenfeleit és a polgárokat a parlament előtt, így hadonászott egy pisztollyal például, nagy előszeretettel fényképezkedett gépfegyverrel, ezen kívül a politikai ellenfeleit elverte vagy elverette, és azon viccelődött, hogy bizonyára megcsúsztak egy banánhéjon, és sorolhatnám még, hogy milyen durva módszerekkel ért, nem csak retorikában, hanem fizikailag is. És hát egy ilyen pártról beszélünk, tehát amely Nagy-Szerbia megalakulását tartaná a legfontosabb céljának, és hát egy teljesen, tehát nem tudok mit mondani, a legszélsőségesebb nacionalista pártot képzeljétek magatok elé. Nos, ezzel a párttal most a VMS gyakorlatilag lepaktált, ami hát azért az elmúlt 30 év történetét végig tekintve azt gondolom, hogy egy mérföldkő, és egy szégyenletes dolog, és én arra számítok, hogy ez a széleskörű koalíció, ami megvalósult Belgrádban, és amelynek ugye a VMS mellett a radikálisok is tagjai, ez ugyanígy meg fog valósulni mindazokban az önkormányzatokban, ahol a VMS hát nem tudna önállóan labdába rúgni, mert kevés magyar van, de mégis vannak magyarok, így aztán valószínűleg egy hasonló koalícióra kerül majd sor. Verbászon, Újvidéken, Nagy Kikindán is sorolhatnám.
Te figyelj, is van valamiféle magyarázkodás, vagy indoklás, vagy kis zavar az adásban?
Hát egyetlen egy bejegyzését olvastam Pásztor Bálintnak ezzel kapcsolatban, aminek a lényege az volt, hogy nincs itt semmi látnivaló. Ezt konkrétan ezekkel a szavakkal. Tehát, hogy mivel az ellenzék is tömbösödik, ezért a hatalmi pártoknak, illetve hát a patrióta erőknek, ő nem így fejezte ki magát, de hát ők így szokták nevezni magukat, tehát a patrióta erők is tömbösödni kényszerülnek, és hát ugye ide tartoznak ezek is. Nem mondtam egyébként más szélső jobboldali pártokat, amelyek szintén részei ennek a listának, mint mondjuk az esküttevők, azt hiszem így lehetne magyarra fordítani a nevüket, a Závetnici nevű párt. Hát ők egy jóval fiatalabb formáció, mint a szerb radikális párt, de szélsőségben azt gondolom, hogy nagyjából ugyanazon a szinten mozognak, úgyhogy különösebb magyarázat, mondom, nem volt, és ami sajnos elég szomorú, hogy ellenállás sem. Tehát az egy dolog, hogy a párton belül tényleg senki meg se nyikkant, de hogy esetleg a párttal szimpatizáló értelmiségiek, mondjuk felháborodásuknak adtak volna hangot, ezzel sem találkoztam. Természetesen vannak ellenhangok, tehát nyilván van egy olyan gondolkodó réteg, vagy ellenzéki erő, amely ezzel abszolút nem ért egyet, és ennek a véleményének hangot is ad, de én azokra gondolok, akik mondjuk a VMS holdudvarába tartoznak, abszolút ellenállás nélkül ment át ez az egész.
Ez egy nagyon érdekes jelenség, mert ugyanitt az RMDS folyamatosan figyelmeztet a román szélső jobb erősödésére, és hogy várhatóak magyar ellenes megnyilvánulások. Mindig gyanakszik az ember mostanában, hogy ezek a megnyilvánulások mennyire organikusak, és mennyire megrendezettek azért, hogy legyen egy jól használható kampányakció. De közben azt látni, hogy akár ez a patrióta, vagy szuverenista, vagy sokféle címkét lehet ráragasztani, akár mondjuk a környezetvédelemmel szembeni propaganda, az ugyanúgy megjelenik az ellenségnek tekintett AUR felszólalásaiban, mint az RMDSZ-ben, tehát tartalmilag közelednek egymáshoz ezek az egyébként össze nem egyeztethető szervezetek. És ilyenkor a választó, tehát próbálom kitalálni, hogy mi van a választó fejében, amikor meghallgatja ugyanazt a szöveget egy RMDSZ-es politikus és egy AUR-os politikus részéről, és nem csodálkozom, hogy nem tud rá reagálni. Tehát olyan típusú, vegyük csak ezt a nemzeti szuverenitás kérdést, amit harsog a magyar propaganda, a magyarországi propaganda, ami vonzó, hát megvan ennek ugye a 48-as hagyománya, 1848, legalábbis hasonlít. Valójában nem ugyanarról beszélünk, de a hangulata az ugyanaz, és ebbe pátszolódott történetileg a magyar választó. És egy adott pillanatban ezzel találkozik a román nacionalista oldalon, és nem tud erre reagálni. Mit tudna reagálni? Nem akarjuk a nemzeti függetlenséget? Akkor meg kéne állni és elmagyarázni, hogy hát barátom, az a nemzeti függetlenség, amiről a román szélsőjobb beszél, az annak a román nemzetállamnak a függetlensége, vagy öntörvényűsége, vagy önhatalmusága, ami a te kisebbségi jogaidat sérti. Tehát, hogyha te jót akarsz magadnak, mint kisebbségi magyar, akkor elfelejted ezt a szuverenizmust, ami egyébként benned ezt a Petőfi rebellis hangulatot pengeti. Szóval nem tudom, hogy erre hogy kéne reagálni. Nálatok hogy megy ez a konszolidáció, Márk?
Nálunk, ugye már említettem, hogy most itt nagyjából előttünk el egy 3 éves időszak, amikor a konszolidációnak valamilyen módon be kell majd írni, legalábbis Robert Fico erre számít, és hát ő most átalakítja, illetve a saját maga képére formálja az államot és a hatalmat, úgyhogy ő most ezekkel a dolgokkal lesz még egy ideig elfoglalva, még van mit csinálni, még ugye fel kell számolni a civil szférát, még ugye be kell fejezni a közmédia bedarálását és hasonló dolgok ehhez. Nagyon jó eszköze az SNS, amely kifejezetten élvezi, hogy a hatalomban van, a saját jelöltjein ülteti be gyakorlatilag mindenhova, helyenként úgy viselkednek, mint a kis királyok, elsősorban ugye a Környezetvédelmi Minisztérium környékén vannak ilyen jelek, illetve események és incidensek, és hát ez minden bizonnyal folytatódni fog az elkövetkezendő időszakban is. Itt van például ugye Tomás Taraba miniszterelnök helyettes, aki ugye a környezetvédelmi miniszter, és hát ő abszolút teljhatalommal irányít, és tarol le mindent, és alakítja át a környezetvédelmi minisztérium körüli összes dolgot, ami csak létezik. És hát ugye ez várható a következő időszakban is, csak ugye benne van a pakliban az is, hogy nyilvánvalóan ezeknek a is mondjam, hatalomtechnikai húzásoknak van egy olyan hátulütője, hogy nem teremtenek stabilitást. Mindig vannak vesztesei ezeknek az átalakulásoknak, és nem csak a politikai ellenfelek oldalán, hanem a politikai barátok oldalán is. És ezek az elégedetlenek, ezek ugye, mivel hiányzik a muníció, ezért keresnek maguknak muníciót, hogy kire lehet lőni, és ilyenkor általában elindul a friendly fire, a sajátokra való lövöldözés, a saját barátokra való lövöldözés. Ugye Tomás Taraba, mint egyfajta ilyen jobboldali, szélső jobboldali összefogó kapocsként próbál szerepelni, és valószínűleg vannak ilyen irányú politikai ambíciói is. De hát ebben nem mindenki hajlandó belemenni. Ugye itt van tudom, és Stefan Harabin, aki szintén hasonló pozícióra pályázik, csak hát ő jóval idősebb már Tarabánál, és van egyfajta politikai múltja, amit mindig fel lehet ellene hozni, hogyha sose volt igazán sikeres, amikor a legfontosabb pillanatok jöttek el. És hát ebben a kiürülő történetben Taraba próbálja betölteni ezt az űrt, úgyhogy őt most rendkívül keményen fogják támadni, és hát Harabin már elkezdte nyilatkozni a dezinformációs portáloknak, illetve ezeknek a médiumoknak, ezeknek az alternatív médiumoknak, hogy az amerikai Deep State irányítja tulajdonképpen a szlovák kormányt, beleértve azokat az álpatriótákat is, akik benne ülnek, utalva az SNS-re. Úgyhogy ők most így ilyen kis belháborúban állnak, ami valószínűleg eszkalálódni fog. De az az érdekes, hogy egy kicsit kitérjünk a kisebbségi politizálásra is. Mint hogyha ezek a dolgok, ezek ugye elsuhannának a szlovákiai magyar politikum mellett. Igazából a Magyar Szövetség oldalt választott, és úgy döntött, hogy standard politikusoknak fogja tartani a jelenlegi kormánypolitikusokat. Nem fogja őket zavarni az, hogy ilyen-olyan furcsa hatalomtechnikai húzásaik, meg elhajlásaik, meg a törvénytelenségbe torkolló, illetve igazságtalan letaroló húzásaik vannak, és hát megpróbálnak ebből a dologból minél többet kifréselni. Úgyhogy igazából innentől úgy elveszik az egésznek illetve a szlovákiai magyar politizálásnak a lényege, mert hát itt most már eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen bárkivel össze lehet állni, nincs igazából kifejezetten komoly gát, hogyha valaki kormány hatalomra kerül, illetve kormányzás közelébe kerül, azzal abszolút érdemes dörgölőzni. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez hosszú távon mennyire lesz kifizetődő. Az én tippem az egyébként, hogy nem, mert ezek a kísérletek általában sosem jönnek be, és hát meglátjuk, hogy ez mennyire fogja megsínlenni a szlovákiai magyar politika.
Egyébként Romániában mindig az ment, hogy volt egy ilyen klientúra építési stratégiája az RMDS-nek, ami mögött volt egy koncepció, hogy hogy nézzenek ki a kisebbségi intézmények, ki hol foglaljon helyet, milyen intézményei legyenek a kisebbségnek. Az a veszély fenyeget, hogyha nincs ilyen koncepció, akkor egyéni helyezkedés váltja fel a kisebbségi jelenlétet a közszférában. Nem tudom, hogy ez mennyire tarthat.
Nem nagyon gondolom, hogy ez tartható lenne, illetve ez már az az igazság, hogy a határon túli magyar politika jelen pillanatban szerintem már olyan állapotban van, és olyan stációba jutott, amikor már a pengeélen táncolásnak egy egészen furcsa változatát művelik, és gyakorlatilag bármelyik percben sikerülhet elhasalni és elbukni, és ilyen szempontból már nincsenek politikai stratégiák, vagy hosszú távon, hogy is mondjam, a hajóórát nem lehet olyan irányba fordítani, ami jó lenne. Itt ilyenkor már a túlélésről szól a történet, és ilyenkor tulajdonképpen már bármilyen irracionális vagy racionális dolog beleférhet. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezen bármilyen módon is túllendülni az elkövetkezendő időszakban. Egyszerűen elment a határon túli magyar politika mellett a kor, tehát a felturbósított, crack-kokaint beszívott abszolút turbulens kor.
Vajon jön egy olyan lavina, ami minden maga alá gyűr? Én benne mindig él a remény, hogy egyszer csak jön az észbek kapás kora, és akkor valahogy átrendeződnek, ha nem is visszarendeződnek a vonalak. Szerintem innen folytatjuk a következő héten a beszélgetést a Hatuma podcastben, amelyben határon túli, Magyarország határain túli ügyekről beszélgetünk vajdasági és felvidéki kollégákkal. Finta Márk felvidékről, Pressburger Csaba vajdaságból jelentkezett be. Én Parászka Boróka vagyok, és Marosvásárhelyről volt hallható a hangom. Hanganyagunk visszahallgatható a különböző podcast csatornáinkon. Várjuk visszajelzéseiket, kritikájukat, ötleteiket Facebook oldalunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!